Malakit'ı.
Hoşta başak.
Mirt hoz. İyen hevzetme.
Úgy látszik, vége az első fölvonásnak. A páholyokban most is ugyanazok a hölgyek valamiféle tisztekkel a páholy hátterében, mint máskor. Annát nem látom. Remélem, a férje most nincs itt. Ott van Anna. Észrevett engem. Büszke, szép fejét felé fordítja. Mosolyog. Fejének az állása szép fehér vállán. Szemének és egész arcának a tűrtőztetetten izgatott ragyogása tökéletesen olyan, mint amilyennek Moszkvában láttam a bálon. Hanem az öreg herceg kisasszony feltűnően vörös mellette, erőltetetten nevet és folyton a szomszéd páholyba tekinget. Ott egy kis sovány asszony a köpenyét veszi magára, sápadt, haragos, a férje egy kövér kopasz úr, folyton Annára pislog. Mi történhetett köztük? Fölmegyek a bátyámik páholyába, hát ha ők szemközt velük tudnak valamit. A sógörnöm minden bizonyja.
Aljas és undorító dolog, ahogy ez a Madame Kartaszova megsértette Madame Kareninát. A férje az öreg úr a páholyukból beszédbe elegyedett Annával, mire a felesége hangos jelenetet rendezett. Valami sértést vágott az arcába, és kiment.
Anna!
Te vagy az oka mindennek!
Anna! Miket beszélsz? Hiszen én kértelek, hogy ne menj oda. Tudtam, hogy kellemetlenség lesz belőle.
Kellemetlenség? Iszonyú, amit átéltem. Akármeddig élek, nem felejtem el. Azt mondta nekem ez az öreg nő, gyalázat mellettem ülni.
Ostoba, vénasszony, fecseg, és ne törődj vele. De minek kellett ezt megkockáztatnod? Minek hívni
azt? Gyűlölöm a nyugodtságodat! Nem lett volna szabad ide juttatnod. Szeretném.
Anna! Mi köze ehhez az én szerelmem?
Ha szeretnél, mint én.
Anna!
És gyötrödnél, mint én.
Anna! Holnap hazautazunk a birtokomra. Vozdvizsenszkbe. Valóra.
Milyen boldog vagyok, Dolly lelkecském, hogy meglátogatsz bennünket, hogy nem vetsz meg. Ide jöhetetek volna az egész nagy családoddal. Hisz ez Kiva régi jó barátja Alexeinek. Na, hogy van a bátyám, Kiva?
Jól van. Egészséges. Most őt is ott hagytam Levinéknél. Tőlük jövök én is.
A fiatal pár hogy él?
Nem tudok róluk az esküvő óta. Kitty, nem haragszik rám, hogy Vronsky átpártolt tőle én hozzám? Nem. Nem haragszik. De az ilyesmit tudod, nem felejti el az ember.
Igen. Igen, én voltam a bűnös. Ki egyáltalán a bűnös? Mi az, hogy bűnös? Hát történhetett volna ez másképpen is.
Miféle épületek? Azok ott.
Igen?
Azok az orgonakerítés mögötti zöld és piros tetős házak. Egész kis város.
Az a gyár, a személyzet házai. Az istálók. Na, ott hátul az a nagy épület a kórház lesz. Minden el volt itt hanyagolva, mielőtt hazajöttünk. De Alexei mindent kitatarozott. Nagyon szereti ezt a birtokot. És amit sohasem vártam Vronszkijtól, szenvedélyesen érdekli a gazdálkodás. Különben is olyan gazdag természet, akármihez fog, mindent kitűnően csinál. Ott Szépül az orvoslakás és a gyógyszertár.
Milyen szép a gyönyörű oszlopos házatok a kert öreg fáinak sokszínű zöldjében.
Ez még nagyapai ház. Kívül szinte semmit sem változott. Na, én nem most jól látni az új kórházat. Oroszországban ez lesz az egyetlen egészen szabályszerűen felszerelt kórház. Szöszra admirable. Minden Párizsból hozott bele, Alexei.
Olyat se láttam még mifelé.
Az az aratógép.
Hogyan működik?
Pontosan, mint az olló. Egy deszka és sok pici olló az egész. Azt hiszem, ezt Angliából hozatta Alexei. A teheneket meg Svájcból rendeli meg.
Mióta megérkezett hozzánk hercegnő, Dolly kedves, beszélni szeretnék magával. Segítsen nekem.
Szívesen, ha tudok, Vronszki. Kedves Alexei.
Magának nagy befolyása van Annára, és ő nagyon, nagyon szereti magát. Segítsen nekem. Várvára hercegnőt nem számítva Anna régi barátnői közül maga az egyetlen, aki eljött hozzánk. Ezt tudom, nem azért tettem, mert a helyzetünket normálisnak tartja, hanem mert megérti helyzetünk minden nehézségét, és ennek ellenére szereti Annát, és segíteni akar rajta. Jól értettem?
Ó, igen, de...
Nem, nem. Senki sem ismeri jobban és mélyebben Anna helyzetének gyötrelmeit, mint én. Hiszen ennek a helyzetnek én vagyok az oka, és éppen ezért érzem is.
Értem. De éppen mert saját magát érzi az okának. Attól félek, hogy túlozza is. Azt megértem, hogy a társaságban nehéz a helyzete.
Társaságban pokol. Erkölcsi gyötrelmet, kegyetlenebbet lehetetlen elképzelni, mint amit Péter várott 2 hét alatt átélt.
De itt, amíg sem Anna, sem maga nem érzi a társaság hiányát...
Társaság... Mi szükségem lehet én nekem társaságra?
Hát addig boldogok és nyugodtak lehetnek, és ez az állapot akár örökké eltarthat. Annál látom, hogy tökéletesen boldog.
Igen, igen. A szenvedései után tudom, fölélet, és most boldog. Boldog a jelenben. De én félek attól, ami ránk vár. Lehet, hogy most boldog, de meddig tarthat ez? Jól vagy rosszul jártunk el, az más kérdés. A kocka el van vetve, és mi egész életünkre össze vagyunk kötve, a szeretet legszentebb bogaival összekötve. Van egy gyermekünk, és lehet még több is. A törvény és a körülményeink azonban olyanok, hogy 1000 bonyodalom merülhet föl, amelyeket ő most nem lát. Ezt meg lehet érteni. Nekem azonban nem lehet nem látnom. A lányom törvény szerint nem az én lányom, hanem Karenina. Nem akarom ezt a csalást. Holnap fiam születhetik, az én fiam, de a törvény szerint az is Karenin. Sem a nevemet, sem a vagyonomat nem örökli. És akárhány gyermekünk születik, és akármilyen boldog a családi életünk, köztem és a gyermekeim között nem lesz kapocs. Kareninok. Megérti, Dolly kedves. Megérti ennek a helyzetnek a súlyát és borzalmát.
Mélyen átérzem a gondjaikat. Elhiheti, Alexei.
Megpróbáltam mindenről beszélni Annával, de ő csak fölingerli ez. Nem érti. És én nem akarok előtte mindent a nevén nevezni. De lássa most az életünket a másik oldalról is. Én boldog vagyok Anna szerelmében, ám elfoglaltságra van szükségem. És ő látom szomorú, ha távol vagyok tőle. Szerencsére annak örül, hogy itthon rátaláltam erre a foglalkozásra, és talán büszke is a gazdálkodásomra. Én is büszke vagyok rá. Nemesebbnek tartom hajdani bajtársaim foglalkozásánál, meg az udvari szolgálatnál. Ma már ez kétségtelen... Nem cserélném el a helyzetemet az övékével. Én itt dolgozom a magamén, és boldog és elégedett lehetnék. Fontos azonban, hogy az embernek miközben dolgozik, meglegyen az a föltétlen meggyőződése, hogy amit csinál, nem hal meg. Nem hal meg vele. Lesz utódja. És ez az, ami én nekem nincsen meg. Képzelj el annak az embernek a helyzetét, aki előre tudja, hogy a gyermeke, az asszony, akit szeret, nem lehet az övé, hanem más valaki, aki gyűlöli őket, és tudni sem akar róluk. Ez rettenetes.
Ezt természetesen megértem, de mit tehet itt Anna?
Nos, itt jutok a beszédem céljához. Anna sokat tehet. Hogy az örökbefogadást kérhessem az udvartól, ahhoz okvetlenül szükséges a válás. És ez Annától függ. Az ura már beleegyezett, éppen csak írnia kell neki. Persze jól tudja ezt Karenin. Mekkora gyötrelmébe kerül Annának, csak emlékeznie is rá. És éppen azért követte levelet tőle, mert ismeri. Megértem, hogy Annának ez kínos, de olyan fontos érvek követelik, hogy az ember kénytelen, szép finészdő szantima. Hiszen Annának és gyermekeinek a boldogságáról van szó. Magamról már nem is beszélek. Noha, nekem is nehéz. Ezért kapaszkodom hercegnő magába is olyan lelkiismeretlenül, mint valami mentővbe. Segítsen rajtunk. Beszéljen Annával. Beszéljen rá, hogy írjon az urának is. Követelje tőle a válást.
Jó van. Igen. Magától érthetődik. Beszélek vele. De hogyan van az, hogy ő maga nem gondol erre?
Tudom, hogy beszélgettél Vronszkijjal. Miről beszéltetek, Dolly kedves? Rólam volt szó?
Igen. Arról, hogy nincs rá lehetőség, hogy nem lehetne igazítani, javítani a helyzeteden.
A válásról tűnődtetek?
Azt mondta Alexej, hogy szenved miattad, s magáért. Szeretné törvényesítetni a leányát, hogy a férjed legyen, s joga legyen rád.
Miféle asszony, rabnő lehet annyira a rabja, mint én. Az én helyzetemben.
És ami a fő, azt akarja, hogy ne szenvedj.
Az lehetetlen.
És ami a legjogosabb, hogy neve legyen a gyermekeiteknek.
Miféle gyermekeknek?
A kis Aninak. És akik még lesznek.
Efelől nyugodt lehet, nem lesz több gyermekem. Nem lesz, mert nem akarom.
N'est pas immoral?
Miért? Gondold el, kettő közt választhatok. Vagy terhes leszek, tehát beteg, vagy a szerelme, társa a férjemnek, mert mégiscsak a férjem. Te, vagy mások, ti még habozhattok. De én, és meg, én nem vagyok feleség. Engem addig szeret, ameddig szeret. És mivel tartsam ébren a szerelmét? Gondolkozzál rajta. Azt gondolod, hogy ez nem szép. De képzeld el, mik lesznek az én gyermekeim, boldogtalanok, akik egy idegen nevét viselik. Már a születésük is olyan, hogy szégyelniük kell az anyjukat, apjukat, az eredetüket.
Hát éppen ezért van szükség a válásra. Annál fontosabb, hogyha lehet, rendezd a dolgodat. Az urad, azt mondták, beleegyezett.
Nem egyezik bele. Ő most Lídia Ivanovna befolyás alatt van.
Meg kell próbálni.
Tegyük fel, hogy megpróbálom. Mit jelent ez? Azt, hogy nekem, aki gyűlölöm őt, de mégiscsak beismerem, hogy vétkeztem ellene, és én őt nagy lelkűnek is tartom. Nekem meg kell aláznom magam, és írnom kell neki. De tegyük fel, hogy erőt veszek magamon, megteszem. Vagy sértő választ kapok, vagy beleegyezik, jó? Megkapom a beleegyezését, megkapom. De hát a fiam, őt is megkapom. Nem, őt nem adják ide.
úgy nő fel az apjámnál, engemet megvetve, aki elhagytam az apját. Értsd meg, Dolikám, két lényt szeretek szinte egyformán, mind a kettőt jobban, mint magamat, Szerjózsát és Alexejt. Csak ezt a két lényt szeretem. És az egyik kizárja a másikat. Nem kapcsolhatom össze őket. Pedig ez az egy, amire szükségem van. Ha az nem sikerül, akkor minden mindegy. Teljesen mindegy. Akárhogyan végződik is. Ezért nem tudok és nem szeretek beszélni róla. Na, ne korolj. Ne ítélj meg. Te, ha te tisztaságodban el sem tudod képzelni, amit én szenvedek. Mondd, mit gondolsz róla? Nevess meg engem. Nem érdemlem meg a megvetést. Nagyon boldogtalan vagyok. Ha valaki boldogtalan, akkor én vagyok.
Bár csak otthon lennék már. Sose hittem volna, hogy ilyen hamar ennyire vágyódom utánuk, hogy a gyerekeim képe már is boldog sugárzásként merül fel a képzeletemben. Most érzem, milyen drága és kedves az én otthoni világom. Hogy is gondolták annáik, hogy még egy napot náluk töltsek? Mondja, Filip, hogy tetszett Vronszkijéknál?
Unalmas volt. Bár az ennivaló jó volt. Gazdagoknak gazdagok azok, de zabot a lovaknak csak három mérőt adtak. Kakas kukorékolásig tisztára elfogyott mind. Hát mi az a három mérő? Csak kóstoló. Hát nékem unalmasan telt az idő. Nem tudom... Darja Alekszandrovna, hogy volt vele?
Már az este eltökéltem, hogy reggel útra kelünk. Estére hazaérünk-e vajon?
Haza kell érnünk, Darja Alekszandrovna. Na, gyíte! Gyia!
Vronszki és Anna a nyarat és az ősz egy részét is falun töltötte, még mindig nem téve semmit a válás érdekében. Megállapodtak, hogy nem mennek sehova. De minél tovább éltek maguk vendégek nélkül, különösen ősszel, annál jobban érezték, hogy nem bírják ki ezt az életet egyedül, változtatni kell rajta. A kasini kormányzóságban október hónapban éppen nemesi választásokat tartottak. Az itt élő földbirtokosok, így Vronszki, Anna bátyja, Oblonszki, valamint a környékbeliek, mint Levin, Koznisev, Szviaszki, mint résztvevő személyiségek is, mind érdekeltek voltak benne. Vronszki már régen megígérte szomszédjának, Szviaszkinak, hogy ő is elmegy. Vronszki és Anna ennek a napnak az előestéjén a tervbe vett utazás miatt csak nem összeveszett. A férfi éppen ezért... A harcra felkészülve olyan szigorú és hideg arccal jelentette be utazását, amilyennel idáig sohasem beszélt szerelmével. Nagy csodálkozására azonban Anna nyugodtan fogadta a hírt, csak azt kérdezte meg, mikor jön haza. Vronszki figyelmesen pillantott rá, nem értette a nyugalmát. Anna elmosolyodott ezen a pillantáson. Vronszki el szerette volna kerülni a veszekedést, és úgy tett, mintha bízna, csak ugyan bízott is Anna okosságában.
Remélem, nem fogsz unatkozni.
Nem. Nem unatkozom majd. Tegnap egy láda Goethét kaptam.
Így ment el Vronszki a választásokra, anélkül, hogy nyílt szó kimondásra bírta volna Annát. Viszonyuk kezdete óta első ízben történt meg. Úgy váltak el, hogy nem beszélték ki magukat. Ez nyugtalanította is, de úgy gondolta, hogy jobb is most így.
Lehet, hogy kezdetben valami homályban fog élni, önmaga előtt is titkolózva, de majd hozzászokik. Minden esetre én mindent odaadhatok neki, csak egyet nem. A férfiúi függetlenségemet.
Anna Karenina, egy házasság történetének rádióváltozata. Lev Tolsztoj regényét Németh László fordította. Hangjátéknak földolgozta és rendezte Cserés Miklós doktor. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Anna Karenina, Almási Éva. Karenin, Darvas Iván. Szerjózsa, a kisfiúk, Kaszás Gergely. Vronszki gróf, Stankai István. Lídia Ivanovna, Tolnai Klári, Levin, Pap János, Kitti, Sáfár Anikó, Golenyiscsev, Izsóf Vilmos, Dolly, Balog Emese, az író, Rádai Imre. Közreműködött Almási József, Barlai Vali, Harkányi Ödön, Kalocsai Ferenc, Mohácsi Irén, Orci Teréz, Szirmai Jenő, Szó György, Zoltai Miklós. A felvételt Varga Károly és Németh Zoltán készítette. A rendező munkatársa Molnár Gyula, a zenei munkatárs Török Etel, a szerkesztő Puskás Károly volt.